Egy Zsoltár felolvasásával szeretném kezdeni, amely Dávidtól származik, és ez a 23. Zsoltár. Hadd olvassuk a 23. Zsoltárt fel az imádkozás előtt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöld legelőkön pihentet engem, táborhelyemhez vagy fekvőhelyemhez, a patak partjához vezet engem. Felüdíti lelkemet, az igazságnak megfelelő ösvényein vezet engem az ő nevéért. Ha halál árnyékának völgyében kellene is járnom, nem félek semmilyen szerencsétlenségtől, mert te velem vagy, a te pásztorvessződ és botod, azok az én erősségem. Megteríted asztalomat gazdagon, ellenségeim szem előtt, megkened fejemet olajjal és poharat töltesz nekem. Csak jóság és szeretet fog kísérni engem életem minden napján, és visszatérhetek az Úr házába napok hosszú sorozatára. Eddig Istennek ez a drága és értékes szavai. Azt hiszem, ez a mi imánk is. Nem tehetünk mást, mint hogy éppen ezeket a szavakat mi is kijelentjük. Az Úr az én pásztorom, semmiben sem szenvedek hiányt. Ha az Úrral járunk, nincs mitől félnünk. Akkor nincs miért aggódnunk. Noha Istenem a nagyszerű ember, különböző nehézségekben került, mégsem veszítette el a bízalmát, a reménységét és a hitét sem, hanem megerősítette az élő Istenben. És így mondhatjuk mi is ezekben a napokban, mert hiszen ugyanazon a földön, ugyanazon a világon élünk még. Az emberek még nem javultak, inkább talán még rosszabbak lettek. És lehet, hogy nekünk is át kell mennünk néhány nehézségen, de hadd ragaszkodjunk ahhoz, aki gondunkat viselte. Ez pedig az élő Isten. És ő az ő népének Istene. Ő kiválasztott magának egy sokaságot a pogányok közül, és összegyűjti az ő népét, Izraelt is. Isten kegyelme által mindezt isteni szemmel látjuk. És úgy nekik, mint nekünk is némi nehézségeken kell keresztül menniünk, de mi felnézünk, vagy feltekintünk az élő Istenre. Ma este is azért jöttünk, hogy imádjuk a mi Istenünket. Az Úr az én pásztorom, semmiben nem szűkölködöm. Dávid alapvetően mondhatta volna, és kételkedhetett volna, hiszen annyiszor kellett menekülnie, meg különböző helyzetekben került. De ő azt mondja, az Úr az én pásztorom, semmiben nem szenvedek hiányt. Zöld legelőkön pihentet engem, táborhelyemhez, vagy fekvőhelyemhez, a patak partjához vezet engem. Felüdíti lelkemet, az igazságnak megfelelő ösvényein vezet engem az ő nevéért. Már most, szeretteim, Isten ismeri a helyes útat számunkra, embergyermekek számára. Ő tudta a helyes útat, amely Dávidot vezetnie kellett. Ő ismeri a megfelelő útat, amelyen az ő népét ezekben a napokban is vezetni fogja, és vezeti is. Ezért örülünk, és hálásak vagyunk, hogy ma este is összegyűlhettünk itt. És különösen nagy öröm számunkra, hogy kedves izraeli testvéreink is itt vannak közöttünk. Minden szerda este együtt vagyunk itt, imaórát tartunk, és dicsőítjük a mi Istenünket. És mindig megemlékezünk rólatok is az imáinkban, és Izrael egész népére, és az egész föld minden népére emlékszünk az élő Isten előtt. Most pedig hadd álljunk fel, és imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Mennyi atyánk, teljes szívünkből hálát adunk neked a kegyelememe napjáért, amellyel ismét megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy megengedted, hogy itt összegyűlhessünk, és ezen a helyen segítségül hívjuk a te szent nevedet. Te vagy az ég és a föld istene, te vagy a te néped, Izrael istene, te vagy a mi istenünk is. Te gondoskodtál rólunk, ó Urunk, és ezért magasztal téged a mi lelkünk, és magasztalja a te szent nevedet ebben az esti órában is. Magasztalva légy, dicsőítve légy, ó Istenem! Te, Urunk, te vagy a mi Urunk, te vagy a mi jó pásztorunk, te vezetsz minket jó ösvényen, te vezetsz minket friss vizekhez, úgy, ahogy Dávid kijelentette, úgy teszel velünk is, Uram. Ezért imádunk téged, és dicsőítjük a te dicsőséges nevedet. Uram, áld meg, amint már imádkoztunk a te népedet, Izraelt, különösen ezekben a napokban. Adj, Uram, helyes magatartást a hatóságoknak is, Uram. Urunk, azért imádkozunk, hogy minden csodálatosan vezess és irányíts, ahogyan annak történnie kell a te akaratod szerint. Hála legyen neked mindezekért a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy tudatában lehetünk annak, hogy ő elvezet egészen a célig. És a cél az, hogy örökre ő vele egyesülhessünk. Hogy ott legyünk, ahol az ember volt a bűnbeesés előtt. Az Istennel való közösségben, betegség nélkül, bűn nélkül, halál nélkül, szükség nélkül, öregedés nélkül, bármilyen, ami olyan dolgok nélkül, amik itt ebben a testben úgy mégis vannak. És ez az oka annak, hogy Istennek, az Úrnak szellemként le kellett szállnia egy olyan testbe, amelyben mi magunk is találjuk magunkat, hogy véghez vigye ebben a megváltást. Hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy ebből a húsvértestből visszaváltozzunk egy szellemi testé. Ez tulajdonképpen az egész megváltás summája. Lehet erről sokat prédikálni, de összefoglalva ennyi. Isten maga emberré lett, hogy az embereket visszahelyezze abba az állapotba, amit Isten örökre megadott nekik. Nos, megtiszteltetés számunkra, Goldner testvér és Higál testvér a feleségével és a fiával való látogatásával. És igazán szívesen látunk benneteket, ezt ti is tudjátok. Néha nem találok szavakat. Nem lehet megfelelően kifejezésre juttatni, de mindketten tudjátok, hogy az első látásra való szeretet volt, és kapcsolat az Úrban, ami Istenünkben, ami titeket illet. Goldner testvér, légy szíves, állj fel, hogy az emberek lássanak téged, ez a mi idegen vezetőnk Izrael földjén át. És elmondhatom nektek, az ő jelenlétében nem titok, egy jobb idegen vezető egész Izraelben nincs. Higál testvér, állj te is fel, ő a buszsofőr, és nála jobb buszsofőr biztos nincs egész Izraelben. Isten áldjon meg benneteket közöttünk. Köszönjük! A Bibliában olyan sok olyan ige szakasz lenne, amit fel lehetne olvasni. És ennél fogva különösen az 5. Mózesben megírt ige szakaszra gondolunk, ahol Isten azt mondja, hol lenne egy másik nép a földön, amelyet Isten kiválasztott volna a legkisebbet az összes népek közül, de a legnagyobbat ő teremtette belőlük. Ilyenek Isten útjai. Ha visszatekintünk Ábrahámra, az Eufrátesz mellett Úrban, Káldeában egy hétköznapi ember hirtelen Isten embere lett. Egy próféta. Egy olyan ember, akinek a nevét már soha nem lehet kitörölni, mert volt egy találkozása Istennel. Egy olyan ember, akinek Isten kinyilatkoztatta magát. Megmarad embernek ugyan, de más emberré válik. Belsőleg átformálódik, és megvan a kapcsolata Istennel. És ezen nem változik semmi az örökké valóságig. Amikor úgy meghallgatjuk a híreket, nem hiszem, hogy ma hallottam, de tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. És ismerjük a politikusok terveit is. De Isten azt mondja, ők tanácskozhatnak, én meghiúsítom a tervüket. És Isten semmivé teszi a pogányok tanács határozatait, és az ő saját, az üdvösséggel kapcsolatos tanács határozatát, mert az Isten tanács határozata nem csak egy valamilyen tanács határozat, hanem egy üdvösséggel kapcsolatos tanács határozat. Abban, amit Isten elrendelt, nem csak egy rendelet van. Azt az emberek is meghozhatják. Ez egy üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározat. Mindabban, amit Isten elhatároz, amit ő ígér, az magába foglalja az üdvösséget. Az Ábrahámmal kötött szövetségben megvolt az ígéret, az üdvösség, az áldás, minden benne volt foglalva abba a szövetségben. Tulajdonképpen két gondolat foglalkoztatott engem. Az első, amikor Izrael kivonult Egyiptomból, az első, mert Isten bárányának véréről énekeltünk, és szeretnék a Tórából is felolvasni barátaink miatt is, hogy tudják, milyen jelentősége volt ennek már a Mózes idejében. De az első, amire estek a szemeim, a második Mózes 14. fejezete volt, a második Mózes 14. fejezete, itt azt mondja, hadd olvassuk a 27. verstől. Mózes tehát kinyújtotta a kezét a tenger fölé, és hajnalban a tenger visszatért a régi medrébe, miközben az egyiptomiak éppen feléje menekültek. Éppen feléje menekültek, és az Úr elmerítette az egyiptomiakat a tenger közepébe. Mert amikor a víz visszaáramlott, elborította a fáraó egész seregének szekereit és lovassait is, mindazokat, akik utánuk vonultak a tengerbe, úgyhogy egy sem maradt életben közülük. Az izraeliták viszont száraz lábbal átvonultak a tenger kellős közepén, miközben a víz, mint egy fal állt jobb és bal oldalukon. Így szabadította meg az Úr az izraelitákat azon a napon az egyiptomiak kezéből, és Izrael látta, hogy az egyiptomiak holtan fekszenek a tengerparton. És amikor Izrael fiai látták a nagy csodát, amelyet az Úr véghez vitt az egyiptomiakkal, a nép rettegett az Úrtól, és hittek az Úrban, és Mózesben is az ő szolgájában. Ez egy csodálatos ige szakasz. De hiszen ez nem csak egy történet, amit valaki megírt, hanem ez valóban meg is történt. Isten ketté választotta a tengert az ő népe érdekében, hogy kivezesse, hogy átvezesse őket. És bárki, aki ránéz a térképre, azt mondhatná, igen, Isten mégiscsak megkerülhette volna, és más útat is választhatott volna Kairón keresztül, és megkerülhette volna a Vörös-tengert. De Isten útat csinál ott is, ahol nincs út. Ha Kairón keresztül választotta volna az útat, és így a kis hídon át, akkor nem lett volna módja arra, hogy a fáraót az egész seregével, az összes lovas szekereivel és az összes csapatával együtt beborítsa őket vízzel. Isten pontosan tudja, hogy mit tesz. Ő pontosan tudja, hogy kell csaptába csalni az ellenséget, és hogyan kell eltakarni őt, hogy ne legyen többé hírepora se. Az embereknek valójában mindig egészen más terveik vannak, és még a legnagyobb teológusokat is hallani lehet, ha csak elolvassátok, hogy milyen érveléseket használnak, igen, ha Isten így, vagy Isten úgy cselekedett volna. Mintha tanácsot akarnának adni Istennek, és azt gondolnák, hogy Isten nem tanulmányozta kellőképpen a térképet magának. De hiszen Isten maga teremtette meg a földet, a folyókat és a tengereket is, mielőtt az emberek feltérképezhették és tanulmányozhatták volna őket, Isten már mindent tudott. De ő egy dicsőséges módon tette és irányította is a dolgot. És most itt az áll, hogy az egyiptomiak menekültek, de rossz irányba menekültek. Nem a víz elől menekültek, hanem a víz kellős közepébe menekültek, oda rohantak. Együtt olvastátok ezt? Nagyon szívesen elolvasom újra. Itt ez áll. Miközben az egyiptomiak, tehát a tenger, víz, egyenest oda menekültek, és az Úr elmerítette az egyiptomiakat a tenger kellős közepébe. Úgy van, hogy a legtöbben menekülnek a pusztulástól, de ezek az egyiptomiak egyenesen a pusztulásba menekültek. Számukra nem volt menekvés, mert fellázadtak az Úr népe ellen. Isten pedig megengedte, hogy az ő népe száraz lábbal átmenjen, miközben az egyiptomiakat hagyta megfulladni. És akkor az van írva tovább, és amikor Izrael fiai látták a nagy csodajeleket, amelyet az Úr tett az egyiptomiakkal, akkor rettegett a nép az Úrtól, és hittek az Úrban, és Mózesben, az ő szolgájában. Az előbb felfigyeltem egy olyan szóra, amely egyike az Ószövetség sok vagy sok olyan szakaszának, amely már a vér általi üdvösségről tesz tanúságot. A 2. Mózes 12. fejezetében az van írva a 3. versben. Add meg Izrael egész gyülekezetének a következő utasításokat. Ennek a hónapnak a 10. napján vegyetek minden családnak, vegyen mindegy család egy-egy bárányt. Aztán tovább olvashatjátok, le kellett vágni a bárányt, a 7. vers aztán azt mondja, akkor vegyenek valamit a vérből, és kenjék a két ajtófél fára és a házak fejfájára, amelyekben megtartják a vacsorát. Aztán még aznap este egyék meg a húst, vagy azon ugyanazon éjszakán. És akkor talán a 12. verstől tovább, mert azon az éjszakán át akarok vonulni Egyiptom földén, és megöletem Egyiptomban minden elsőszülöttet, úgy az embereket, az emberek közül, mint a jószágok közül. És ítéletet hozok Egyiptom minden istenségén, én az Úr. Ennél fogva tehát legyen a vér a házakon, amelyekben tartózkodtok, a ti védelmetek jeléül. Mert amikor meglátom a vért, kíméletesen el akarok menni előttetek, és nem ér benneteket a végzetes pusztulás. Amikor kimérem Egyiptom országa ellen a csapást. Látjuk tehát, hogy Izrael Egyiptomból való kivonulásakor, azon az estén vagy éjszakán le kellett legyen vágva a bárány, és a vér rá kellett legyen kenve az ajtófélfákra és a fejfára, hogy a folytogató angyal kíméletesen elmenjen a házak mellett. És Isten ígé azt mondja, és az Úr az, aki ezt mondja, amikor meglátom a vért, nem pedig amikor meglátom a faburkolatot, a vaskeretet, a dísztárgyakat, nem. Amikor meglátom, nem amikor meglátom ezt vagy amazt, a zárat, vagy bármi mást, hanem amikor meglátom a vért a házakon. Nem egy ház őrzőt, nem egy embert, hanem a vért. Mi volt ez? A báránynak az életét kellett adni a házban lévő elsőszülöttekért. És annak a báránynak a vérét az ajtófélfákra kellett kenni. Most már a folytogató angyal nem tehetett semmit az elsőszülöttel, mert egy bárány kiontott a vérét, az életét hagyta, ezért az elsőszülöttért a házba. Ezért lett Krisztus az Isten báránya az elsőszülöttnek megnevezve, vagy jellemezve. János azt mondja, ímé, vegyétek tekintetben, ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És neki oda kellett adnia az életét, fel kellett áldoznia, ki kellett ontsa a vérét, hogy mi ne legyünk megfojtva és a halálnak prédául adva, hanem Isten kegyelméből elnyerjük az örök életet, és szolgálhassunk az Úrnak, a mi Istenünknek. Az elsőszülöttet nem érhet te a halálos pusztulás. Miért nem? Mert a bárány vére kiontatott, aztán, amikor Mózes, vagyis az Úr kivezette Izrael népét a törvény előírásainak megfelelően, ami nagy részt a második Mózes 20. fejezetében található, a 24. fejezetben valami egészen csodálatos dolog történt. Azt mondja itt a második Mózes 24-ben, a 24. fejezet 3. versétől. Akkor eljött Mózes, és kijelentette a népnek az Úr minden rendelését, és a törvény minden rendelkezését. Akkor az egész nép egyhangulag kijelentette mindazokat a rendeleteket, amelyeket az Úr elrendelt, teljesíteni akarunk, készségesen teljesíteni akarunk. Akkor Mózes lejegyezte mindazt, amit az Úr parancsolt, és másnap kora reggel oltárt épített a hegy lábánál, mégpedig 12 oszlop követ állított fel Izrael 12 törzsének megfelelően. Aztán megparancsolta Izrael fiatal embereinek, hogy hozzanak égő áldozatot, és vágjanak le fiatal bikákat engesztelő áldozatul az Úrnak. Ezután fogta Mózes a vér egyik felét, és az áldozati tálakba öntötte. A vér másik felét pedig az oltárra hintette. Azután fogta a szövetség könyvét, és hangosan felolvasta a népnek, ők pedig így nyilatkoztak. Mindazt, amit az Úr parancsba adott, meg akarjuk készségesen tenni, és készségesen teljesítjük. Mózes akkor fogta a vért, meghintette vele a népet, amelynél fogva kijelentette. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek mindezen parancsolatok alapján. Isten Izraellel kötött szövetsége tehát a kiontott vér által vált jogilag kötelezővé. Ez a szövetség vére. Egy vér nélküli szövetség csak egy emberi szerződés lett volna. Egy szövetségnek, amelynek megpecsételése tanúságot tesz arról, hogy az életbe került, a kiontott vér isteni jelentőséggel bír. Alapvetően már a bűnbeesés óta, az Édenkert óta, amikor Isten, az Úr, az első embereket bőrrel felöltöztette, egy állatnak az életét kellett feladnia. Mert ahhoz, hogy Isten felhasználhatta volna a bőrt az ember, vagy az emberi lények felruházására, ahhoz kellett egy állat, amelyik az életét adja, hogy a bőr létezzen. Kezdettől fogva, az Éden kerttől fogva, a bűnbeeséstől kezdve Isten a sok áldozaton keresztül jelezte, hogy vér kellett legyen kiontva a megbékélésért, a védelemért és az üdvösségért. Ezek mind az új szövetségre vonatkozó utalások voltak, és elolvashatnánk a négy evangéliumban, és ott írva van, a húsvéti vacsora közben vette az Úr a kenyeret, hálát adott, megtörte, és azt mondta, vegyétek, egyetek mindnyájan belőle, ez az én testem, amely ti érettetek odaadatik. Majd vette a poharat, megáldotta, és odaadta az ő tanítványainak mondván, ez az új szövetség az én véremben. Voltak éppen mi volt? Ez volt az átmenet az Ószövetségből az Új Szövetségből be, az ideiglenesből az örökkévalóba, az árnyékból, az árnyékképből a valóságba. A Golgotai kereszten, a koponya helyén nem emberi, hanem isteni vér folyt, és ez volt a mi Urunk vére. És észrevesszük azt is, Mózes nem csak az oltárt, nem csak a szövetség könyvét, hanem a népet is meghintette azzal a vérrel, amely arra lett felhasználva, és amellyel Isten ezt a szövetséget megkötötte. Egy utalás az új szövetségre, hogy az Úr a Golgotán kötött egy szövetséget, és ez a szövetség jogilag kötelezővé vált. Isten bárányának a vére kiontatott. És Isten népe ennek az isteni vérnek a védelme alatt áll. És a folytogató angyalnak, a sátánnak el kell haladnia mellettünk, nem tud minket megölni, mármint szellemileg megölni, mert Isten megajándékozott bennünket örök élettel. Milyen csodálatos, hogy az Ószövetségben lezajlottakat ilyen tisztán láthatjuk az Új Szövetség fényében. És tudjátok, ami utána történt, az a legnagyobb dolog, amit az ember kívánhat és kigondolhatna egyáltalán magának. Miután Mózes felolvasta a rendeléseket, és az oltárra és a népre hintette a meghintés vérét mondván, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek mindezen parancsolatok alapján. És közvetlenül ezután az van írva, mikor ezután Mózes és Áron, Nádáb és Abihú és 70 Izrael fiai vényei közül fölmentek, ők szemlélték Izrael istenét, a lába alatt olyan volt, mint a zafír lemezek alakja, és olyan fényességben, mint maga az ég. De nem nyújtotta ki kezét Izrael fiai, választottjai ellen, nem. Azok látták Istent, és ettek, és ittak is. Itt és ezzel Isten megmutatta, hogy a választottak nem maradnak lent, hanem a kiontott vér folytán, a szövetség alapján, amelyet Isten kötött velük, felemelkedhetnek és beléphetnek Isten jelenlétébe. Ők szemlélték, azt mondja itt, Izrael istenét. És pontosan le van írva, hogyan nézett ki a lába alatt, mint a zafír lemezek, és mint maga az ég fényes ragyogása olyan volt. Mi volt ez tehát? Az ég lehajlott erre a földre. Isten az Úr leszállt a Sinai hegyre, és Izrael népe hallotta az ő hangját az égből, annak ellenére, hogy ő ott volt közöttük lent a földön. Ezt elolvashatjátok az 5. Mózesben, majd a Nehemiás könyvében is, hogy az égből hallatta az ő hangját, és a földön tette ismerté az ő dicsőségét. Nehemiás 9. fejezetének 13. versében áll. Leszálltál a Sinai hegyre, és a mennyből kifolyólag szóltál hozzájuk, és helyt álló utasításokat és megbízható törvényeket, jó rendelkezéseket és parancsolatokat adtál nekik. Következetesen tehát látjuk, hogy Isten leszállt a mennyből a Sinai hegyre, és kinyilatkoztatta az ő dicsőségét, és beszélt az ő népével. Tehát, szeretteim, amikor halljátok, hogy olyan énekeket énekelünk, amelyek valamilyen módon magasztalják a vért, megemlítve azt, csak azt kell mondanunk, ennélkül egyáltalán nem lett volna semmiféle megváltás, semmiféle megbocsájtás, semmiféle üdvösség. és csak elég őszintének kell lenni ahhoz, hogy az összes törvény és az összes parancsolat dicsőséges, tökéletes és csodálatos. De nem voltak képesek arra, hogy bárkit is eljuttassanak az üdvösségre. Csak közvetítették és megadták az embernek a parancsolatokat, és mindazt, ami hozzájuk tartozott. De örök élet egyedül Istentől, az örökkévalótól származik vagy jön, aki Krisztusban emberi a testet öltött. És eljön a nap a választottak számára Izraelben is, és ők fel fognak tekinteni majd arra, tekintetbe veszik maguknak azt, akit átszúrtak, és gyászolni fognak. Nem egy másik mesiás lesz, aki Dávid trónján fog ülni majd, hiszen ő a Dávid fia. És azon a napon az van írva a Zakariás 12. fejezetében egy olyan csodálatos módon a 9. verstől. És meg fog történni azon a napon, hogy figyelemmel tartom azt, hogy elpusztítsam mindazokat a nemzeteket, amelyek Jeruzsálem ellen szövetkeztek egymással, és felvonultak ellenük. Az egész múlt idők folyamán úgy tűnik, hogy Isten ezzel nem törődött. De mióta Izrael népe össze lett gyűjtve minden nemzetből, és 1948 óta egy független állam lett, egy olyan ország, amelyet senki sem tagadhat már le. Azóta nem csak úgy tűnik, hanem azóta Isten törődik a népével, Izraelnek az ügyével. És ti magatok is láthattátok, hogy minden háborúban nem csak győztek, hanem szereztek maguknak még területet is, és ez nagyon fontos. Itt folytatódik, és az van írva tovább, hogy figyelemmel tartom azt, hogy elpusztítsam mindazokat a nemzeteket, amelyek Jeruzsálem ellen szövetkeztek, és megtámadták őt. Rögtön azután kiárasztom a Dávid házára és Jeruzsálem lakóira a kegyelem és az irgalmasságért való könyörgés szellemét úgy, hogy rátegintenek arra, akit átszúrtak, és úgy fogják gyászolni őt, ahogy az egyszülött fiút gyászolja az ember, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött siratja az ember. Mikor fog ez megtörténni? Abban az időben, amikor az Úr elpusztítja mindazokat, akik Izrael ellen harcba szállnak. Amikor arra fog törekedni, hogy véget vessen nekik. Abban az időben fogja kiárasztani a kegyelem szellemét Izraelre. És azt a napot igazából fentről szeretném végignézni, amikor Izrael népe, az igaz zsidók, azok, akik kitartottak amellett, amit az összes próféta hirdetett. Amikor egy csapásra lekerül a takaró a szívükről és a szemükről, és rájönnek, hogy ez a mesiás, ez a názáreti Jézus ugyanaz volt, aki a Sinai hegyen a szövetség angyalaként szólt a mi atyáinkhoz, akiről Malakiás a 3. fejezetben, az 1. versében beszél. Mit gondoltok, mi fog ennél fogva történni? Olyan szomorúság, olyan sírás van törnek ki, és azt fogják mondani, Uram, ha tudtuk volna, soha nem tettük volna meg. Nem vetettünk volna meg téged soha, hanem elfogadtuk volna téged. Ó, bocsáss meg nekünk, könyörülj rajtunk, hogy így elhaladtunk melletted, és nem vettünk figyelembe. És az Úr azt fogja mondani, ahogy József mondta az ő testvéreinek, ne veszekedjetek többé egymással, ne sírjatok többé, ne bátortalankodjatok el, mindez ti érettetek történt. és letöröl minden könnyet a szemekről, és a legcsodálatosabb módon kinyilatkoztatja magát az öveinek. Még nem jött el az ideje, de akár már holnap is megtörténhet. Megtörténhet akár holnap is. Ma még nem tartunk ott. Ma még nincsenek legyőzve az ellenségek. Ma az izraeliták még nem képesek ebből semmit látni. Isten üdvtervében ez így lett elrendelve. Csak felkiáltani tudunk a nagyszerű emberrel, Pállal együtt. Milyen csodálatosak a te útaid, ó Uram! Milyen érthetetlenek a te gondolataid. Ki értheti ezt meg? Csak amikor az örökké valóság hajnalán visszatekinthetnénk az időre, akkor megértenénk mindent. Egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlanul az örökké valóságban. Minden feltárul előttünk, nagyon is világosan. És tudni fogjuk, hogy miért volt ez így, és amaz másként. És képesek leszünk teljes szívünkből magasztalni a mi Urunkat, a mi Istenünket. Legyen, hogy ő megáldjon minket, és legyen mindnyájunkkal. Tulajdonképpen nagyon röviden szerettem volna utalni a vasárnap reggeli ígéretre. Mindannyian hallottátok, micsoda kegyelem, micsoda kiváltság, hogy az Úr még mindig beszél, hogy tényleg még el is tettem valahova, hogy emlékezzek rá, és már nem látom magam előtt. De hadd legyünk hálásak Istennek, meg fogjuk azt látni, amit hallottunk. Nem meséket hallottunk, hanem Isten szavát hallottuk. A prófétai ígét, az összes ígérettel, ami igen és amen. És szemügyre fogjuk venni azt, amit hittünk. Isten egy hűséges és irgalmas Isten, aki megtartja az ő szavát, és megtartja az ő ígéreteit. Az ő neve legyen felmagasztalva és dicsőítve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk még egy röviden. Teljes szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Kik vagyunk mi? Csak porszemek a te arcod előtt, és mégis a porból kiemeltél minket. Ahogyan megformáltad Ádámot, úgy megformáltál bennünket is, és örök életet helyeztél el belénk. Fogadd hálánkat az élő reménységért, amely bennünk van, te általad az élő, az örökké való által, aki testet öltött, és megfizette mi érettünk az árat. Nem romlandó dolgokkal lettünk megváltva, nem ezüsttel, nem arannyal, hanem Isten bárányának a drága vérével. Szeretett Urunk, imádkozunk szeretett barátainkért is, a testvéreinkért. Megváltunk, mennyire együtt érzünk velük. Mert az üdvösség a zsidóktól származik. Ó, Uram, dicsérünk téged, milyen csodálatosak a te útjaid. Minden ható Isten, aki elhívtad Ábrahámot, megerősítetted az ígéretet, Izsákban szövetséget kötöttél Jákóbbal, és elrendelted az egész Izrael számára. Te vagy az egyetlen igaz Isten. Téged imádunk, és neked adunk tiszteletet. Urunk, benned nyugszik a mi bízalmunk, és már tudjuk, hogy amikor mindenki elhagyja Izrael népét, hátot fordítnak, amikor senki sem áll melléjük, amikor már nem szállítanak fegyvert nekik, akkor te közbe fogsz lépni tüzet és kénkövet, esőt, kénköves esőt zúdítasz az égből, és elpusztítod az ellenséget. hála legyen a te nevednek. Ó, te mondtad ezt, szent prófétáid szája által kijelentetted mindezeket a dolgokat, és te beteljesíted azt, halleluja. Ó, Uram, tedd meg hamarosad, és hadd ismerjük fel, hogy közel van a vég, de a kezdet is, halleluja. Mert így mondja Ézsaiás próféta, eljön a reggel, de az éjszaka is egyúttal. Mindkettő jön, az egyik ezeknek, a másik amazoknak. Ó, imádunk téged, nagy és csodálatos vagy te, dicsőségesek és felfoghatlanok a te útaid, és mégis magasztalhatunk téged. Hálás köszönetet mondunk a Zsoltárért is, amit az elején hallottunk. Te vagy a pásztor, és nem csak a pásztor, hanem a jó pásztor. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a te neved. Te a te életedet adtad a juhokért, és ezért követnek a te juhaid téged, és hallgatnak a te hangodra. Hódolat és tisztelet a te szent nevednek. Amen.